Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első részében arról hallhatnak, hogy mintegy 13 milliárd forintos támogatást oszt szét a kormány a kulturális intézmények között a járvány okozta károk enyhítésére. A részletekről Dzsubák Tamás kérdezte Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárt.
Nagy nemzeti előadó művészeti intézményeinknek, az önkormányzati fenntartású kulturális intézményeknek és országos szövetségeknek tudunk támogatást adni, hogy az elmúlt egy évben elszenvedett hiátusokat valamilyen módon pótolni tudják.
Mekkora támogatásról van szó?
Ez mintegy 13 milliárd forintos támogatás, amelyről most kormányrendelet született, és amelynek a felosztása, kiosztása most előkészület alatt van.
Mely intézmények részesülnek a támogatásból?
Itt van velem szembe Krucsainé Herte Radikó helyettes államtitkár asszony, akinek külön így az éteren keresztül is köszönöm, hiszen egy egyéves előkészítő munkának az eredményeként tudott megszületni ez a döntés. Nagyon komoly munka van abban, hogy hosszú hónapokon keresztül gyűjtötték az adatokat, hogy az állatkerti részlegek, a színházi részlegek, az opera, az önkormányzati szervezeteknek milyen kiesései vannak. Persze ezzel párhuzamosan vizsgálták azt is, hogy milyen megtakarításokat tudtak tenni. Mik voltak azok a rendkívül hatékony lépések, amelyekkel költséget tudtak csökkenteni. És ennek a kettőnek az eredőjeként született meg ez a 13 milliárd forint, amelynek a felosztására, mint mondottam, most elindult az előkészület.
Hogyan osztják szét a pénzt? Például az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények között.
Meghívásos pályázatokon fogjuk megszólítani azokat az önkormányzati szervezeteket, akiknek ilyen irányú hiánya van és működési nehézsége van, és munkatársaim dolgoznak azon a rendszeren, amelyben meg tudjuk szólítani őket, és a korábban leadott adataik alapján, a korábban jelzett adataik alapján arányosan tudjuk ezeket az összegeket felosztani.
Mire lehet majd fordítani a támogatást, és meddig kaphatják meg?
Ezek a támogatások alapvetően működéskiegészítési támogatások, tehát az alapműködés. Ugye mi a legfontosabb? Én hetente minden szerdán, mint egy 300 kulturális intézmény vezetőivel tartok online munkaértekezletet, és szinte már könyökömön jön ki annak a súlykolása, ahogy a prioritásokat folyamatosan megpróbáljuk megbeszélni. Az első az ember életvédelme. Az első, hogy a halottaknak a számát lentartsuk, a megbetegedéseknek a számát lentartsuk. A második a munkahelyeknek a megtartása. Tehát úgy kell működtetni az intézmény, hogy senkit ne kelljen elbocsátani, és senkinek ne kelljen kevesebb fizetést adni, mint amit ő megszokott, hiszen az ő normál életéhez ez alapvetően szükséges. De ez az intézményvezetőknek nagyon komoly nehézséget okoz, hiszen forráshiányaik vannak, nincsenek jegybevételek, illetve ki kell találni, hogy milyen munkát tudnak adni a dolgozóknak a megváltozott körülmények között is. Fizetés nincs, hogyha nincs munkavégzés, tehát át kellett alakítani a munkavégzésnek a rendszereit, de ez néha többlet költséggel, többlet feladatellátással járt, ezeknek a pótlására tudják most felhasználni a most megérkezett összegeket. Ennek a lebonyolítása várhatóan egy pár hetet vesz igénybe, tehát mire ez folyosításra kerül, az vélhetően január-február első hete.
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárt hallották. 2000 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség a közművelődésben az egyéves időtartamú közművelődési foglalkoztatási és képzési program keretében, amely kormányzati támogatással valósul meg 5,5 milliárd forintból, mondta az Inforádiónak a kultúráért felelős államtitkár. Dzsubák Tamás kérdezte Fekete Pétert.
Most, hogy forrás tudott erre a kormány biztosítani, elindulhat az a képzés, és elindulhat az a foglalkoztatás, amelyik a legkisebb településen is biztosítja a művelődési szakembereknek az ott létét.
Hány ember juthat így munkához?
Hát több mint 2000 ember jut így munkához, és egyszerre képzéshez. Tehát ez egy párhuzamos történet, hiszen egy évre fizetést kapnak ezek a helyi szakemberek, vagy még nem szakemberek, és az egy év alatt, miközben már elkezdik a munkájukat, közben egy 900 órás képzésen vesznek részt a Nemzeti Művelődési Intézetnek a szervezésében. Nagyon bízunk abban, hogy ebből a több mint 2000 foglalkoztatott személyből jelentős része megszeretteti magát a faluval, a településsel, jelentős számban kivívják azt az elismerést a lakóközösségbe, hogy rájuk ott szükség van, és továbbra is foglalkoztatni fogja az önkormányzat őket.
kik csatlakozhatnak a programhoz?
Magyarország valamennyi települése csatlakozhat ehhez a programhoz, és első körben a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai azt kérték a polgármesterektől, hogy ők javasoljanak, ők ajánljanak, hiszen ők tudják, hogy az adott településen van egy korábban Gyesen lévő kismama, aki nem tudott visszacsatlakozni a munkájába, és most munkanélkül van, és szívesen vállalna ilyen feladatot, vagy a kultúrához, a közösségi szervezéshez valamilyen affinitást érző személy, akinek jó lenne egy ilyen állást adni, jó lenne őt beemelni a közösség szervezésébe, és hogyha nem tudnak ilyet ajánlani, akkor majd a megyei hálózatokon keresztül a Nemzeti Művelődési Intézet dolgozói keresnek, hirdetnek, kiválasztanak olyan személyeket, akik alkalmasak lehetnek ilyen közösségirányításra.
Mekkora forrására rendelkezésre?
Hát nagyon komoly forrás, 5 milliárd forintot biztosít erre Magyarország kormánya. Nekünk biztosítanunk kell az esélyegyenlőséget, hogy a legkisebb településen is legyen olyan szakember, aki a gyerekeknek vagy a felnőtteknek biztosítja a kultúrához való jogot, segíti az önszerveződő közösségépítő munkát, és ott van, megtanulta, hogy hogy kell ezt a munkát ellátni.
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárt hallották. A Szépművészeti Múzeumnak adományozta a teljes életművét átfogó archívumát Kornis Péter fotográfus, amint egy 34 ezer felvételt tartalmazó anyag a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézetben Kornis Péter archívumként lesz kutatható, mondta az Inforádiónak Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a riporter Dzsubák Tamás.
Ez egy egészen fantasztikus ajándék, azt kell mondanom, önmagába vívés, hiszen Kornis Péter életművé az egyik a legnagyszerűbb, a leggazdagabb fotográfus életmű. Megtisztelt a művészeket azzal, hogy 80 évesen egy nagy életmű kiállítást rendezhettünk neki 3 évvel ezelőtt a Nemzeti Galériában, folyamatos emlékezett címe, és maga a cím is jelzi, hogy Péter életműve az egy sok, most már több mint fél évszázadot átölelő életmű. Valóban a gyakorlatilag eltűnő paraszti létmódnak és kultúrának egy fantasztikus dokumentuma, és egy óriási életmű is, tehát több tízezer felvételről van szó, és ami a különleges ebben, hogy ő ezt nagyon jól dokumentálta, nagyon jól rendszerezte ezt az adományt, ez a sok tízezer felvétel, mindegyik el van látva, megfelelő információk, hol készült kiről, milyen sorozat része és így tovább, tehát egy nagyon jól kutatható anyagról van szó, és ezzel nem csak megkönnyíti a kutatók, a jelenleg és majdani kutatók dolgát, az életműnek a feltárását és folyamatosan élőn tartását illetően, hanem egyfajta példát is ad, hiszen számos, nagyon kevés művész rendezi így, hogy úgy mondjam, az életművét. És hogy az idő halad, egyre kevésbé is törődik ezzel, és bizony ez később az életműveknek a revaló rátekintést, a kutatását nagyon megnehezíti. Szóval nagyon fontos, és mondom, nem szokványos művészi gesztus, egy ilyen típusú rendszerzett archívumnak a létrehozása, annak meg különösképpen örülünk, hogy ennek a méltó helyének a Szépművészeti Múzeumot gondolta a mester.
Mennyire sikeresek Kornis Péter kiállításai a Szépművészeti Múzeumban?
Kornis Péter az egyik legnépszerűbb élő fotográfusunk, és ez látszik a látogatottság adatokon, és nem csak ide az a, nem csak a Nemzeti Galériában az előbb említett nagy sikerű jubileumi, az egész életművet átfogó kiállítása, hanem szerte Európában nagyon nagy örömmel fogadják a művét, hiszen egy egészen különleges világa és kamerája szeme van Péternek.
Egy pályázatot is ki fognak írni. Mit lehet tudni a részletekről?
Nálunk az elmúlt években nagy sikere volt az úgynevezett textúra sorozatnak, amikor a múzeumon kortárs művészek kiválasztottak egy-egy műtárgyat, és arról írtak egy rövid darabot, amit aztán színi javárásokon a textúra sorozaton meg is tekintettek a látogatók. Ez az évben is elindult, de a Covid ketté vágta a sorozatot, de nem idegen tőlünk, hogy képzőművészetet az intézmény összekössön az irodalommal, és arra gondoltuk, hogy egy ilyen egészen nagyszerű kincsesbány, egy ilyen adomány érkezik hozzánk, egy ilyen életmű archívum, akkor ez egy méltó és kezdeményezés a mesterhez is, és a leendő pályázókhoz is, hogy egy novella pályázatot írunk ki, amely Kiki Kornis Péter egy-egy fotográfiáját, vagy egy sorozatát kiválasztva, azáltal inspirálódva. Ez az egyetlen feltétel, hogy arra inspirálva írjanak műveket, és ezt meg kell kérdezni rövidesen, és biztos, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon különleges, így mondjam, társművészeti együttállás fog majd létrejönni Kornis Péter fotoművészeti munkásságával és egy mai író tollából.
Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját hallották. A legjobb öt közé került a Zoboki építésziroda terve, a 19 milliós kínai metropolis Shenzhen új multifunkcionális előadóművészeti központjára kiírt nemzetközi építészeti tervpályázaton. Rozgonyi Ádám kérdezte Zoboki Gábor építészt.
Milyen mezőnyben versenyeznek?
Egy pár név, mondjuk Christian Porzenpart nevét ismeri sokan, aki ugye a City de la Musique-nek, tehát a nagy párizsi konzervatóriumnak az építésze. Posztmodern korszakban indult, már benne van a korba, de egy fantasztikus tapasztalt csapatot vezet, vagy Robert Hedwig, aki London fene gyereke, talán a legjobb nevű angol szász építész ma, vagy Henrik Larsen, aki a dán iskolának a vezetője. Ők mind jelen voltak, vagy az neházat tervező Fujimoto iroda is indult ezen a pályázaton. Érdekes módon ők nem kerültek be ebbe az utolsó öt tervbe. Ez engem is meglepett, de hát nyilvánvalóan végleges információkat akkor fogunk tudni, amikor az utolsó forduló is leszaladt, és megtalálják a megépítendő győztes tervet.
Terveik mennyiben hasonlítanak a Magyar Kulturális Központ a MIPÁ-nak a kivitelezéséhez? Milyennek álmodták meg ezt a Shenzheni előadó művészeti központot?
Kínában most sokféle irányzat van, de amit én képviselek, és amit képviseltem korábban is, illetve az opera pályázatban, hogy nyitottak nagyon az európai kultúra iránt. Nyilvánvalóan, mint Japán 30 évvel ezelőtt indult el ezeknek a nagy kultúrás központoknak az építése és létrehozása. Amivel leginkább hatni próbáltunk, azok nyilvánvalóan az európai kulturális tradíciók. Az építésztársadalom kétféleképpen fordul ehhez. Ha a Shenzheni opera pályázatot is majd publikussá lehet tenni, fogják látni, valaki ezt egy kulturális bevásárlóközpontnak fogja fel, olyan, mint egy reptér, és van, aki pedig azokat az európai intimebb hagyományokat, a téralkotást, a belső terek megformálásában inkább az európai hagyományokat vinné be Kínába. Ennek a iskolának vagyok, azt hiszem, a képviselője, ezért nem csak az épület külseje, de leginkább az épület belseje hozza azokat a 19. századi, 20. századi terem hagyományokat, amit képvisel akár a MIPA, vagy az Ibl Opera. Ugye óriási szerencsém van, hogy az Ibl Operában 3 éve turkálhatok, és egy jó pár hangversenyterem tervezésén túl vagyunk. Tehát nem árulok el zsákba macskát, ezek a termek, ezek leginkább az európai nagy termekre emlékeztetnek, persze megfűszerezve olyan virtuóz technológiai megoldásokkal, amik még nem szokványosak, mondjuk képzeljünk el egy operaházat, amit a legszélesebb helyén egyszerűen a színpadnyílásánál kinyitunk, és a 14 méter széles színpadnyílásból egyszer csak lesz egy 20 méter színpadnyílás oly módon, hogy a páholy sorok kifordulnak, és létre tud jönni egy arénaszínház, ahol a legvadabb mai kortárs színházi előadásokat, szinte az új cirkuszig, modern táncig, de hát az összes zenés műfaj, musical, operett, opera befogadhatóvá kell legyen. Ez tehát egy elég összetett feladat, mert nem csak kívülről kell egy városi szövetbe belelépnünk, hanem el kell magyaráznunk, hogy hogyan tudnak ezek a termek majd aztán még ismeretlen üzemeltetési és művészeti koncepció nélkül is a legsokarcúbbak, tehát multifunkcionalitás szempontjából a leggazdagabbak lenni. Talán sokan fejükbe tartanak olyan kínai tájakat, illetve festményeket, korabeli ábrázolásokat, ezek a nagyon hosszúkás, gyönyörű, stalaktit-szerű mészkő sziklák tetején szerzetesek élnek, valamennyi zöld omlik le erről. Ezek mind Nyugat-Kínában, mind pedig Dél-Kínában megtalálhatók, ezek a nagyon különleges hegyek, vagy Vietnámban a Halong Bay, tehát egy nagyon érdekes képződmény. Igazából ötöztük valahol San Gimignano lakótornyait ezekkel a természeti formákkal. Ennek köszönhetőek ezek a sudarhas, hatalmas, gyönyörűséges hullámzó oszlopok, olyanok kicsit, mint egy tengerfenéken lévő korál világ. Tény, hogy nagyon sok embert ez megfogott, hiszen olvashattuk mind a 7 zsűri tagnak a véleményét már, és nagyon magasra értékelték ezt a természeti átírást, ami nem direkt, viszont mégis emlékeztet ezekre a kínai természeti formákra.
Zoboki Gábor Ibl-díjas építészt hallották. Minden pillanat a történelem része annak ellenére, hogy nem érezzük át, mondja a Kőbányai János író fotóművész, akinek még november elején nyílt tárlata a műcsarnokban Beat ünnep címmel. A híres tabáni koncerteket megörökítő fotóit is bemutató kiállítást a koronavírus járvány miatt online tárlatvezetéseken virtuálisan járhatják be az érdeklődők. Erről kérdezte Kőbányai Jánost Rozgonyi Ádám.
Amikor megnyílt a kiállítás, akkor egy napig még be lehetett menni a műcsarnokba, és akkor az volt a gondolatom, hogy a nagyon leszűkített lehetőségek között milyen jó, hogy majd eljön a közönség, és nem csak képeket, hanem nagyon jó koncertfelvételeket hallgathat, tehát beszabadul a műcsarnokba, és ott eltölt egy egész szombat délután. Hát sajnos ezt is meghiúsította a járványhelyzet. Ugyanakkor van egy érdekes dimenziója, hogy amikor ez kikerül a YouTube-ra egy tárlatvezetés, ilyen volt például Nagy Ferónak a tárlatvezetése, vagy volt egy tárlatvezetésen Györe Balázsán, inkább a irodalmi dimenziókat megerősítve, tehát ezt tulajdonképpen ezt lehet New Yorkban is nézni. Valóban van egy olyan dimenzió, ami hagyományos értelemben...
Kinyílt a kapuk, úgymond.
Lockenbauer Zoltánnal egy kemény évig dolgoztunk ezen a anyagon, ennek a kiállításnak a narratíváján, a hátterével foglalkoztunk, és amikor mindent kész lett, akkor beütött a krach. A kiállítást úgy terveztük, hogy a megnyitó, ez volt az én ötletem, és le is szerveztem, hogy nem kell valamilyen szöveg, hát úgyis zenéről van szó, hogy Sirényi Ródi elpöngeti az utcán az első magyar rocknótát, vagy beatnótát, és mind a ketten beleegyeztek. Hát ez a járvány miatt valóban nem valósult meg.
Van-e kedvenc képe, vagy kedvenc fotói?
Nincs kedvenc, mert mindegyik képem valamit megörökít. Ez a korszak. Nekem nagyon érdekes volt ez a szembesülés. Én azt hittem, hogy már 30 évvel ezelőtt rock korszakomat befejeztem. Én elkezdtem írni egy Beat regény című könyvet, aminek az volt a struktúrája, hogy mindenki, aki a Tabánba föllépett, azzal csinálok egy ilyen hosszú mély interjút, és közben elmondom az én életemet, vagy az én rock életemet. Csináltam interjúkat, és közben elmeséltem az életemet, és abba hagytam ezt a könyvet, mert úgy éreztem, hogy ez nem annyira érdekes, meg van egész mással kezdtem foglalkozni, de magyar zsidóság történetével és jelenével, vagy a úgymond idézőben a zsidó reneszánszal. És most, mint a kiállítás miatt elővettem ezt a kéziratot, és még a képeknél is jobban megdöbbentem ennek az aktualitásán. Ugyanis azt szokták mondani, hogy egy történelmi kort ábrázolni, az kell az úgynevezett történelmi távlat. És ezzel én mindig hadakoztam, miért kell távlat, miért nem mondhatom el az én jelen világom. Hát ugyanúgy például elsütök egy fényképet.
Igen, meg talán akkor nem mégis gondolt arra az ember, hogy ő történelmi korszak felvételeit készíti el adott pillanatban.
Nem, hát ez mind a fényképezés, mind az írónak a mondjuk sajátossága, ez tényleg kiemel a más műfajok, vagy mással foglalkozók közül, hogy pontosan tudja, hogy minden jelen idő az a történelemnek a része. Dacára, hogy nem érezzük át. De ezt, ugyanezt megvalósulni látni 30 év távlatából, ez egy fantasztikus élmény, és legkülönösebben nekem, mindegy emlékezetemben más volt, mind színeiben, mind hangulatában, és mondom, hogy ezt a félbehagyott regényemet, ezt most újra elolvastam, én nem olvastam 30 éven keresztül, egész életemet tartottam, és döbbenetes aktualitással telt meg, de munkát nem én végeztem el, hanem az idő.
Kőbányai János írót, fotóművészt hallották. Színpad On címmel online programsorozatot indított a Hagyományok Háza. Az ünnepváró programok sem maradnak el, idén azonban ezeket sem személyes jelenlét mellett, hanem online tartják meg, közölte az Inforádióval a Hagyományok Háza Folk stúdiójának vezetője. Rozgonyi Ádám kérdezte Kempf Máriát.
A Hagyományok Háza lényege pont az, ami a hagyomány veleje maga, hogy az összetartozást, az egyivúságot hangsúlyozzuk. Törekszünk arra, hogy ne csupán a Hagyományok Házán belüli tevékenységek tudjanak átültetődni egy másik formában, hanem hogy az egész folklór területén dolgozók, zenélők, táncolók, kézműveseket be tudjuk úgy integrálni, hogy meg tudjanak jelenni egy-egy program keretén, egy-egy rendezvény keretén belül. Elindult a Hagyományok Háza Színpad On nevű kezdeményezése, ahol online színpadra állnak zenészeink, táncosaink, nem csupán azok, akik szorosan kötődnek a Hagyományok Házához, hanem az egész folklórban dolgozó, tevékenykedő szakemberekről van itt szó. Itt például Szokolai Dungó Balázsra gondolok, illetve Szokolai Ádámra, illetve ott lesz Navratil Andrá és az Öncöl zenekar.
Milyen egyéb online programok várják még az érdeklődőket?
Az adrendre való tekintettel erkély koncertekkel várjuk az érdeklődőket. Ez már tavasszal elindult ez a kezdeményezés, Kelemen László főigazgató úr úgy gondolta, úgy érezte, hogy nem csupán a testnek van szüksége ezekbe az ínséges időkbe táplálékra, hanem bizony a léleknek is. Úgyhogy ebben a formában, ezzel a lehetőséggel próbáljuk mi most ezekben az időkben támogatni azoknak a lelkét, azoknak az ilyen típusú érdeklődését, akik a népzene iránt fogékonyak, illetve egy kicsikét szeretnék az adventi hangulatot ilyen módon becsempészni az otthonaikba. Imár hagyományosan ünnepvárovásárral várjuk az érdeklődőket. Ez most sajnos materiálisan, fizikálisan nem tud szintén a helyzetre való tekintettel megvalósulni, de elindítottunk egy gyakorlatilag online piacteret, amin belül válogathatnak az érdeklődők, ahol körülnézhetnek kézműveseink között, a portékáik között, vagy akár elkészíthetik maguk is az ajándékokat a webshopunkon keresztül, ahol inbox megoldásokkal várjuk a közönséget. Ez azt jelenti, hogy megvásárolhatják az alapanyagokat, amiket mi biztosítunk, kiszállítjuk az otthonokba, és biztosítunk az érdeklődőknek egy linket, amin keresztül videós tartalom formájában el tudják készíteni együtt a kézműves mesterrel azt a tárgyat, azt az ajándékot, amit a rokonaiknak szánnak.
Ezekbe a programokban hogyan lehet online bekapcsolódni?
A Hagyományok Háza felületein elérhetőek ezek a programok, Facebook, YouTube csatornáján, illetve a Színpadon programjaira a szintén a Hagyományok Háza weboldalán keresztül tudnak jegyet váltani az érdeklődők.
Kempf Máriát, a Hagyományok Háza Folk stúdiójának vezetőjét hallották. Rackák az űrben címmel új albumot jelentetett meg Ferenci György és az első pesti Rackák zenekar. A lemezen több versfeldolgozás kapott helyet, mások mellett Petőfi Sándor és Lackfi János költeményeit is meghangszerelte az együttes. Tudta meg az Inforádió Ferenci Györgytől, a zenekar vezetőjétől, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Soha nem tudtunk még úgy lemezt csinálni, hogy ekkora nyugiba, és ez érződik is a lemezen, mert az előzőeknél még jobban ki van dolgozva, és hogy mindenre volt idő. Volt idő, hogy egy csomó ötletet kidobjunk, majd újra elővegyünk, és nyugodtan tudtunk dolgozni, és ezért egy nagyon összeszedett lett. Általában nálunk nagyon tengére össze vannak rakva egyébként is a dalok, de ez most még részletesebb. Plusz ugye az internet adott egy csomó olyan lehetőséget, ami ezelőtt 15-20 évvel még nem lehetett volna megcsinálni, hogyha akkor van a karantén. Tehát ez a lemez az Amerikába keverődött, és ott masterelt egy fantasztikus mastering hangmérnök, plusz még egy Jeff Coffin nevű barátunk, aki a Dave Matthews-a muzsikál, ő is szaxofonozik rajta, kiválóan, úgyhogy ilyen teljesen ilyen 21. századi ilyen nyitott új típusú alkotás. Őszintén szóval a karantén nagy hátrányain kívül azért van egy csomó nagy előnye is. Hát el tudtuk engedni az ipart, és gyakorlatilag újra el tudtuk kezdeni az egész zenekart.
Mi jellemzi a lemeznek a szövegvilágát?
Nagyon vegyes, egy ilyen szép utat járunk be, ami elkezdődik egy kalotaszeki hajnalival, Csúri Sanyival. Annak a szövege az magáért beszél igazi lépésőleg a Sündi írta, de teljesen hiteles, hogy elindulunk a szerelemtől, és így lépünk be a világba, aztán így kezdenek jönni a problémák, viszont mi nem egy világ megváltó zenekar vagyunk, úgyhogy egy 3-4 nóta után körülbelül el is mondtuk, hogy mi a problémánk a jelenlegi időszakkal, utána viszont ezt oldani is kell, és akkor jön a Heitinger Mika nevű barátunk, aki meg egy igazi virággyerek, és ő énekel egy gyönyörű szép ilyen természet közeli dalt, és akkor úgy szépen így megyünk végig ezen a témán, és akkor az utolsó dal pedig az elmúlás. Szépen le is van zárva az egész lemez. És egyébként nagyon sok vers van megint. Berta Zsolt versét muzsikáljuk, Lackfi Ancsitól muzsikálunk egyet, és hát megint véletlenül megint lett vagy 6 Petőfi vers. Úgyhogy nálunk ez nagyon beakadt, a lánglelkű költő óriás.
Mennyire érzik magukénak egy-egy feldolgozást, ha ezt annak lehet nevezni, mármint hogy a szöveg nem teljesen az önöké, de a zene igen.
Jó a kérdés, nagyon különben. Tökéletesen a magunkénak érezzük. Ezt mondhatom többes számba is, de én meg különösen általában én éneklem, és abszolút csak olyat muzsikálunk, ami magától elberúg minket. Igazából nem keresek verset, hanem találok. És akkor onnantól kezdve az beépül az életembe, egy csomó verssel így jártam. Hogy érdekes, hogy például van olyan, amit nem muzsikálok 5-6 éve, aztán elkezdem mondani, és végiggurul 8-10 versszak simán, mert annyira beleégett az életembe, az a vers olyan sokat mond nekem egy bizonyos életszakaszba, hogy utána teljesen a sajátomnak érzem.
Ferenci Györgyöt, az első pesti Rackák zenekar vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhattak válogatást, a felelős szerkesztő, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető, Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
A kulturális perceket hallották.